Bizonyos adrenalinról, pulzusszám növekedésről a pakisztániak igencsak lemondanának, még tavaly nem csak szárazság sújtotta őket, hanem áradások is, és ha mindez nem lenne elég, néha több napos áramkimaradások voltak, nem feltétlenül csak karbantartási problémák miatt, hanem azért is, mert egész egyszerűen az energiatermelésüket nem mindig tudják fizetni, és aki hitelt ad számukra, az egyre inkább kevésbé bízik az országban, de hogy jutottak el ide a pakisztániak egyáltalán? Ez csak az ő hibájuk, vagy szerettek volna valamit fejleszteni, aztán az ebből felvett hitel okozta a probléma hegyeket? Kérdezem Székely Zsolt közgazdászt, szervusz, jó napot!
Jó reggelt kívánok! Nagyon hosszú folyamat volt ez Pakisztán esetében. Először is mondjuk azt érdemes tisztázni, hogy az egész államcsőd fogalmazó esetükben már azért évekkel ezelőtt be volt lengetve, sőt tavaly ilyenkor gongatták meg először a vészharangot, hogy valószínűleg fizetésképtelenség állapot fog előállni, hiszen akkor az ország deviza tartalékai 10 milliárd alá csökkentek, zárójelben mondom, ez most már 3 milliárd alatt van, ami körülbelül az ország egy havi külső importjának a számláira már nem nagyon elég, és ez alatt értjük, és amíg ilyenkor mi szokott történni, a leghúsba vágóbb dolog az energia import, azon belül a gáz, a villamos áram és a kőolaj, na azokat a számlákat, ha nem tudják kifizetni, akkor ebben az esetben vannak olyan problémák, amiről éppen az előbb beszéltél, hogy az egész ország gyakorlatilag áram nélkül maradt, hiszen nem tudják kifizetni a számlákat, pontosabban a Kína mint az egyik legnagyobb áram exportőr, vagy az ő szempontjukból áramimportőr felé több mint 10 milliárd eurós tartozásuk van csak az energia szolgáltató szektor felé, amúgy 30 milliárd dollárt meghaladó Kína felé való tartozásuk, egyébként a 100 milliárdból, tehát 30%-nál is magasabb ez a tartozás arány. Hogy miért jutottak el ide, az egy nagyon jó kérdés. Általában a fejlődő országokban érezhető itt az elmúlt években, talán évtizedekben egy hullám, ami éppen Sri Lanka jelentett fizetésképtelenséget, korábban Gána, Zambia is, tehát azok az országok, amelyeknek a gazdaságaival alapvetően fundamentumokkal vannak problémák. És talán itt érdemes kiemelni Pakisztánt, vagy Pakisztánnál az egyik leglényegesebb elem szerintem az, hogy itt 75 éves volt tavaly az ország, azt hiszem tavaly vagy idén. Ebből a 75 évből több mint a felét, tehát 30-35 évet de facto vagy de jure a hadsereg irányította az országot, tehát egy nagyon erős kötődése van a hadsereg iránt, ennek nyilván megvannak a geopolitikai okai, ott van például Indiával történő örökös ellenségeskedés és szomszédság, amely miatt valami miatt a hadseregüket nagyon erőteljesen fejlesztik, és ugye a számokban kifejezve, tehát ők a hetedik legütőképesebb hadsereggel rendelkeznek a világon, ami a hagyományos fegyverzetet illeti, de sőt van nekik nukleáris fegyverzetük is, vagy nukleáris robbanófejük. 10 milliárd dollárokat költenek évente a hadseregre. A Global Fire Ranking alapján ők a 29. legtöbb pénzköltő ország. A 29. ezen a listán, akik a legtöbb pénzt költik a hadseregre, zárójelbe Norvégiás időszágot, csak még iránt is megelőzik, akkor, amikor Pakisztánban az egy főre jutó GDP 1500 dollár, ezzel viszont a 177. a világ ranglistán.
Egészen döbbenetes
adat. Ez egy lényeges probléma az ő helyzetükben.
Nem tudom, hogy valaha egyébként ezt a hadsereget használják, hát reméljük sohasem, vagy nem olyan mértékben, mint amire az ember azt mondaná, hogy húha. De azért az, hogy nukleáris hatalom azért az igencsak elgondolkodhatja az embert, mert ugye ha áramkimaradások vannak, ha szárazság van, ha szomjúság van, akkor reméljük a politikai vezetés előbb-utóbb nem töri valami kalandorságon a fejét. Megvan ez a veszély Pakisztánnal kapcsolatban, vagy azért így úgy amúgy, de próbálnak mindig békés gazdasági eszközökkel operálni, hát már amennyire tudnak?
Nem hiszem, ennek azért kisebb valószínűséget adnék, hogy bármilyen módon megpróbálnak visszaélni azzal a ténnyel, hogy ők nukleáris hatalom vagy nukleáris arzenállal rendelkeznek. De a problémát nem ebben látom, hanem a problémát pont abban látom, hogy összességében Pakisztánnak most, ha félretesszük a honvédelmi kiadásokat, egyébként éppen ezelőtt pár hónappal jelentették be, hogy a hadsereg létszámát 30%-kal csökkenteni fogják, tehát ott is megpróbálják megfogni a pénzt, de még hogyha ezt a kérdést félretesszük, nagyon sok problémája van a pakisztáni gazdaságnak, amely miatt gyökeres reformokra van szükség. Többek között az állam még mindig túl nagy, aránytalanul nagy szerepet vállal a gazdaságban, ez az egyik legnagyobb gond, és amúgy ugye most, amikor az államcsődről beszélünk, vagy az államcsőd fenyegetettségről beszélünk, akkor érdemes azt pontosítani, hogy az államcsőd általában azt jelenti, hogy az állam nem képes már új állampapírokat kibocsátani, ezáltal ugye nem tudja finanszírozni a lejáró adósságokat, és ilyenkor szokás az IMF-et segítségül hívni, ami bizonyos országokban a szitokszó, nem is kell nagyon messze menni ehhez, de kétségkívül, hogy az úgynevezett áthidaló bridge hiteleket az IMF tudja a legoptimálisabban adni. Viszont az állampapír kibocsátás és az IMF között az a nagy különbség, az állampapír vagy államkötvények kibocsátásánál úgy, ahogy a kibocsátó határozza meg a feltételeket, de az IMF esetében ugyanúgy, mint bármely más bank, neki megvannak a feltételei, hogy milyen módon vesz részt a finanszírozásban, vagy ad kölcsönpénzt. És többek közt az ő egyik legnagyobb problémájuk pontosan ez, hogy az állam túl nagy szerepet vállal, tehát túlságosan jó értelemben paternalista, rossz értelemben meg túlságosan beleszól a gazdaságban. Nagyon alacsony a Pakisztánban az adók beszedésének a hatékonysága és a hatásfoka. Nyilván ez a társadalmi kultúrában is gyökerezik, meg egyáltalán, hogy nincs ennek egyfajta történelme. Azon kívül alacsony a lakosság befektetési kedve is, tehát emiatt sokkal magasabb arányban szorul külföldi tőkére. És ilyenkor, amikor általában az államok, a kormányok szeretik magukat sokkal inkább belső források felé elkötelezni magukat, mint külső források felé, hiszen az államcsődöt leginkább az indukálja, hogyha külsőleg van jobban eladósodva, vagy arányaiban nagyobb, hiszen azokkal nem lehet szórakozni.
Mi az, ami egyébként Pakisztánnak még gondot okoz itt, akár az élet, a mindennapi élet megszervezésében, itt áramkimaradásokról is beszéltünk. Egész egyszerűen nem tudja az energiarendszerét, vagy az energiarendszeréhez szükséges energiát sem kifizetni, néha ebből adódnak a villamos áramkimaradások, ami egyébként együtt jár, jegyzem meg, néha a vízhiánnyal is, mert sokszor már az elektromosság is kell a vízpumpák működtetése miatt a vízellátáshoz. Szóval ez a fő probléma, vagy nem fejlesztette eléggé a hálózatát, mi még az, ami problémát okoz számukra?
Hát nagyon sok minden. A régi vicc jut eszembe, hogy a szocializmus ellensége, ugye a kapitalizmus, meg a négy évszak, és tényleg Pakisztánt is tavaly, ahogy te is bevezetőben említetted, sújtotta egyszerre aszá is, meg egyszerre árvíz vagy özönvíz is, ugyanakkor sújtja őket a magas infláció. Megint csak megjegyzésként mondom, annyira nem is magas most már a mi inercia rendszerünkben, hiszen 24,5% volt ott a 2022-es infláció, de mindenképpen ez magasnak számít, és sújtja őket a saját nemzeti fizetőeszközüknek a erőteljes leértékelődésre a dollárhoz képest. Valamint most jönnek elő azok a problémák, amelyeket úgy általában, ugye előről kezdem akkor ezt a gondolatot, tehát a fejlődő világ legnagyobb hitelezői most már azért Kína, India és Szaúd-Arábia, körülbelül ezek az országok, de most már évek óta. Azzal, hogy Kína, ha kiemelem Kínát ebből a körből, azt már látjuk nagyon sok helyen, akár Afrikában is, ahol Kína megjelenik hitelezőként, legfőképpen infrastruktúrális beruházásokról beszélek, ott bizony vannak a kínai államnak elvárásai, többek közt az is, hogy kínai állami cégek vegyenek részt ezekben a beruházásokban, amelyek nagyon sok esetben, hogy is mondjam, kívánivalót hagynak maguk után minőségi szempontból, legalábbis egy idő után kiderülnek. Ez az egyik probléma. A másik probléma a Pakisztán esetében, ők nagyon ki vannak téve a kínai villany, illetve elektromos áram exportnak vagy importnak, attól függ, hogy melyik szemszögből nézzük, és azzal, hogy ennyire eladósodtak például Kína felé, gyakorlatilag most a kínai állam és a kínai állam tulajdonában lévő energiaszolgáltatók kezében van túlzás nélkül lehet állítani, hogy Pakisztán áramellátásának nagyjából 70-80%-a. Ez mondjuk egy nagyon komoly probléma. A harmadik problémakör pedig az, hogy az egész, mint mondtam, nagyon sok helyen szorul reformokra a pakisztáni gazdaság, hiszen ez még mindig egy nagyon hangsúlyozottan mezőgazdasági gazdaság, amelyben nagyon nagy súlya van még mindig a gyapottermelésnek, ugye több mint 5%-át a világ gyapottermelésének ők adják, ők az ötödik legnagyobb gyapotexportőr, vagy gyapotellátó, és ehhez képest meg nagyon-nagyon keveset költöttek az elmúlt évtizedekben az infrastruktúrális beruházások, és nyilván ez alatt nem csak az utakat értem, vagy a vasutakat, de akár a közműhálózatoknak a fejlesztését is.
Hát rengeteg mindent felsoroltál, amivel kapcsolatban tényleg komoly fejlesztésekre szorulnának, hogy aztán ezt hogy tudják megoldani, az csak a jóig tudja, meg hát reméljük azért előbb-utóbb hitelezői támogatást is kapnak. Még nagyon röviden sújtja őket az élelmiszer probléma is, a globális, mert ugye az orosz-ukrán gabona késlekedése állítólag nem is feltétlenül hát észak-afrikai országokban is problémát okoz, meg Közép-Afrikában, de állítólag Ázsiában is.
Szerintem nem. Őket ugye általában a mezőgazdaságot sújtó természeti csapások okozzák, vagy számukra a természeti csapások okozzák a legnagyobb problémát. Élelmiszer ellátásban szerintem nekik nincs akkora gondjuk. Épp elég gond a meglévő probléma halmaz, valamint az, hogy elég sötétek a kilátásaik már, mint ami az államadósság finanszírozását vagy finanszírozhatóságát jelenti, hiszen azt az elején mondtam, hogy egy államcsőd az két dolgot jelenthet, van egy közvetett, vagy egy kicsit elegánsabb, magasabbról nézett hatása, ez amikor nem tudom finanszírozni az adósságaimat, na és akkor mi van? Egy államot nem lehet felszámolni, egy állam ellen nem lehet felszámolást indítani, pláne hogyha nukleáris nagyhatalom, vagy nukleáris hatalom. Ez az egyik része. A másik, ami ennél sokkal kézzelfoghatóbb, és sokkal húsba maróbb, az, hogy nem tudják kifizetni a számláikat. Nem tudják kifizetni a számláikat, az azt jelenti, hogy akkor nem fognak kapni áramot, vagy nem fognak kapni gáz, vagy nem fognak kapni kőolajt. Vagy olyan feltételekkel fogják kapni, ami a következő 50 évüket, legalábbis 20-30 évüket vágja bajra.
Székely Zsolt közgazdászt hallották, köszönjük, hogy mindezt elmondtad, jó napot és jó munkát neked, szia!
Én köszönöm, viszont hallásra!